Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Millás reggelét a 90.9 Jazzin, méghozzá 4:09 előtt 2 perccel jön a folytatás Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
06302010909 az SMS és WhatsApp számunk, Hungária, leher sarokvillogó lámpák, képzelhetitek, írja nekünk egy hallgató, és azt írja egy másik, elnézést, uram, lenne egy új kressz szabály, hogy a gyerekeket kizárólag az útest irányában szabad kiengedni a kocsiból, mert mostanában csak így látom, még véletlenül sem a járda felé. És itt vége az üzenetnek.
Igen, ez, igen,
a lényeg,
borzasztó.
Az megvan, igen.
Felelőtlenség, na, az a lényeg.
Még egyszer, tehát az elérhetőségeink 0630 20 10 909, SMS és WhatsApp szám ez.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk Várkonyi Gábor, szavasz.
Jó reggelt, sziasztok!
Kezdjük a legfontosabbal, ugye a világ sajtót is bejárta az a hír, ami a Mercedes házatájáról érkezett, és arról szól, hogy először lesz nem német vezére a Mergának.
Bizony, hát félig meddig egyébként német, vagy hát
az nem német.
Származás éhez.
Kérdezd csak meg.
Ezzel nem jönni választás Németországban. Ezzel a,
hát én nem tudom, hogy most mivel lehet, de... Ez...
Majd egy 10 év múlva nyersz, de így nem.
Figyelj, Angela Merkel helyzetét elnézve lehet, hogy most nyerőszériában lennék egy ilyen kijelentéssel.
Igen, ilyeneket kell mondani.
Lehet. Szóval az úriember, aki Dieter Zetsét fogja váltani a Mercedes élén, az valóban először nem német, nem is sváb, hanem egy sváb hölgyel ér házasságban, és 93-ban lépett be a Daimlerhez egyébként, és elég sok pozíciót betöltött a cégen belül, többek között azért bízom benne, mert ő vezette az AMG-t is 2 éven keresztül, tehát rossz ember nem lehet, és nem mérnök, ez egy fontos.
Na.
És kiemelendő információ, amit mindenhol megírtak a német sajtóban, hogy hát kivételesen nem mérnök kerül a Mercedes élére, ellenben egy elég jó menedzsernek tartják, különösebben nagy hírveréseket nem szokott okozni a tevékenysége. Mindjárt kitérünk arra is, hogy mire lehet számítani ettől az úriembertől, de szerintem egy picit érdemes arról beszélnünk, hogy az elmúlt 12-13 évben milyen utat sikerült bejárni a Mercedesnek Dieter Zetsével, ugyanis elég komoly változásokat hozott az ő vállalatvezetése, és hát egy elég karakteres figura a bajszával, meg a megjelenésével, meg azzal, hogy a Mercedes-t a 60 pluszos konzervatív vagy ultrakonzervatív vevőkör és márka image szempontjából elmozdította a, hát lehet azt mondani szerintem, hogy a jelenleg leghippebb vagy legizgalmasabb prémium márka irányába, hiszen egyébként Zetsé vezetésével vették vissza a vezető prémium márka címét 2016-ban, amit azóta egyébként szépen őriznek is. Tehát legyőzték a BMW-t több mint egy évtized után a legnépszerűbb prémium autógyártó szerepében, és hát kellett ehhez egy-két dolgot tennie Zetsének, hogy egészségesen és jó növekedési pályán tartva vigye a Mercedes-t előre. Többek között ugye az egyik legfontosabb döntés vele kapcsolatban, vagy az ő legfontosabb döntése az az, hogy a Chryslert időben kitaszította a szövetségből. Tehát ugye ez egy nem túlzottan jó ómen alatt létrejött házasság volt Daimler-Chrysler koncern néven, amikor az elődje Jürgen Schramm úgy gondolta, hogy a Mercedes-t egy ilyen globál playerré kell alakítani, ehhez mindenképpen kell egy tengeren túli szövetséges is, illetve kell ehhez egy olyan autógyártó a Chrysler személyében, vagy képében, bocsánat, amely tömeggyártó. Tehát egy erősen...
De image-ben kerestek partnert, vagy pedig egész egyszerűen stratégiailag megnézték, hogy mi a szitu?
Szerintem mind a kettő benne volt, valószínűleg nem véletlenül nem európai autógyártót választottak ide, de egyébként, hogyha végignézzük az elmúlt 20-30 év tervezett beolvadásait, akkor egészen vicces konstellációkat lehetne látni az autóiparban. Tehát amikor még a Renault együtt akart működni a Volvo-val, de aztán az nem jött össze, de akkor a Volvo-t is nézegette a Mercedes, de nézte a Renault-t is, hogy ennél a kettőnél maradjunk, meg ugye lett is belőle valamilyen összefonódás. De ugye a Mercedes elment más irányokba, és erről is mindjárt beszélünk. A Chrysler adta magát, az egy folyamatosan krízisben lévő autógyártó volt, ellenben egy viszonylag innovatív autógyártónak számított az észak-amerikai piacon, viszont hát nem volt akkora, mint a Ford vagy a GM, ezzel értelemszerűen nem is lehetett, vagy ezen a szinten nem is lehetett gondolkozni Mercedes fejjel. Viszont egy észak-amerikai piacot meg valamilyen helyi partnerrel lehetett volna jól megdolgozni, és hát valahogy így adta magát, hogyha van egy nagy autógyártó, meg van egy erősen, hogy mondjam,
patinás brand,
akkor az
kicsit ugye a prémium felé irányuló autókkal.
Hát erősen a prémium felé. Vagy én nem tudom, Mercedesre gondolsz most?
Nem, én most a Chryslerre gondoltam. Hát ennek így voltak ugye tömegautóik is, de mégis a brand azért egy kicsit olyan fölfele, legalábbis olyan pozíció szempontjából oda pozícionált.
Igen, átlag amerikai fejében valószínűleg abban az időben az volt meg, hogy mérnöki szempontból az egy kicsit izgalmasabb dolgokat gyártó autógyártó volt, a többi nagyhoz képest, de hát egyébként azért viszonylag rossz autókat gyártottak, sőt, elég rossz autókat gyártottak abban az időszakban. És hát ez a dolog, ez nem működött. Tehát az eredeti elképzelés az volt, hogy két egyenlő partner, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozták annak idején, két egyenlő partner fog itt házasságra kelni, de hát ahogy ez a németeknél lenni szokott, két egyenlő partner az nem annyira működik, jönnek a németek és leuralnak. Ez történt, és ezt annyira nem vették be az amerikaiak alapvetően, de hát szépítették is a saját mérlegüket, mielőtt itt a házasságra sor került volna, tehát a menyecske azért jobban nézett ki a ruhában, mint a ruha alatt.
Anélkül.
Igen, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, úgyhogy ennek így véget vetett, nem sokkal a pénzügyi válság után, tehát nem akarták tovább vinni ennek az ódiumát, és hát a kocsődöt is jelentett a Chrysler, és ennek, hogy mondjam, ennek kellemes mellékhatásaként, amikor kiszanálták a Chryslert, akkor lett a Fiat része, de ez egy másik történet. Kivált az Airbusból, ez is egy fontos dolog. Uh-huh. Kevesen tudják, hogy az Airbusban viszonylag nagy részesedése volt a Mercedesnek, hiszen a Mercedes három csillaga az ugye azt jelenti, hogy égen, vízen és földön szeretnének kiemelkedőt alkotni. Ennek része volt az, hogy egyébként ugye az Airbusban azt hiszem, hogy talán 15-16%-nyi részesedésük volt, amit szépen lassan leépítettek, majd 2013-ban végleg kiszálltak ebből. Technológiai konszent akart volna csinálni a 90-es évek elején, még Schramm elődje egyébként a Mercedesből, és nagyon sok mindennel foglalkoztak autógyártáson kívül, ami aztán egy csőtömeggé vált a végén, ugyanis egyikkel sem foglalkoztak annyira, hogy abban pénzkereseti lehetőség lett volna. Ezt az egész vadhajtásos, elágazásos sztorit, ezt Cetse szépen rendbe rakta, autógyártásra fókuszált, és ez így rendben volt. Amit elmondtam a BMW-ről, az ugye, mármint, hogy visszavették a vezetést, ez egy fontos szempont, ez itt így a Schramm pozitívumaiban lévő, vagy felsorolásában lévő pozitívumok közé tartozik, illetve előkészítette, illetve gyakorlatilag a transfer üzemmódban vagyunk, ahol három felé fogják szabdalni a céget, végre különveszik teljes mértékben a teherautó, illetve a haszongépjármű és teherautó üzletágot, az autógyártást, illetve a szolgáltatásokat, amelybe ugye beletartozik mindenfajta innovatív ride-sharing, tehát autómegosztástól kezdve a financial, tehát a pénzügyi szolgáltatásokig mindenféle egyéb, és hogy a rosszakat is elmondjuk, ugye egyfelől a dízel botrány azért valamilyen szinten megérintette Mercedes-t is. Nagyon sok pénzt költöttek el a dízel fejlesztéseikre, és hát nem feltétlenül alakul úgy a
kiterjesztett modellpaletta, ugye a tehergépjárművek irányába, tehát az ilyen különböző ilyen meg ugye az alsóbb kategóriás járművek. Ez jól alakult?
Hát a teherautó rész az elég jól alakult, ráadásul ott ugye már elektromos teherautót is bemutattak. Aha. Tehát ez egy ebben azért előtte vannak a konkurenciának mindenféleképpen, de az biztos, hogy a CO2 kibocsátásos, flottafogyasztásos dolgokat azért lényegében a dízelmotorra alapozták, és innentől fogva itt valamit nagyon sürgősen ki kell találni. Plusz hát valamilyen szinten érintettek voltak a botrányban is, hiszen 770 ezer autót vissza kellett hívniuk.
Figyelj, folytassuk innen egy gyors zenével, szakítsuk félbe, és akkor Cercséről még beszéljünk. Egyébként úgy néz ki a nagyon kultikus bajuszával, mint a Monopoly bácsi.
Dr. Z volt a neve, amikor még a Chryslert vezette Amerikában több mint 10 év.
Dr. Z?
Dr. Z. És volt
Amerikában
reklám.
Nagy kultusza lehet.
Abszolút, ő a German Engineer.
Tehát aha, a prototípus.
A The German Engineer.
Ja, értem. Akkor a Verdákban azért van.
Igen.
Ez a Z professzor. Jó, oké, köszönjük szépen. Akkor folytatjuk a Mercedes-szel, és utána majd nézzünk más híreket is.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor.
Take it easy, my boy.
Take it easy, my brother Charlie.
Take it easy, my friend.
Take it easy, meu irmão de cor.
Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie.
Take
it easy, my boy.
Take
it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Megyünk tovább futómű rovatunkkal, és Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnkkel, a Mercedes vezérváltással foglalkozunk. Ugye a leköszönő főnök Cecséről beszéltünk, illetve arról, hogy ő miket ért el. Nem is említettük még, hogy az új ember egy svéd származású fiatal üzletember. Olla, micsoda?
Kalenius.
Olla Kalenius, igen. Egy ilyen fiatalítottak akkor, és imidzst váltottak.
Hát igen, ahhoz képest viszonylag fiatal úriember sikerült a cégére hozni, illetve nem hozni, mert hát mondom 93
mert ott
óta.
Van már régóta.
Nincs bajsza, van haja.
93 fiatalon. Óta ott van, és igen, és olyanokat nyilatkozott régebben is, hogy ő mindig is az autók közelében szeretett volna dolgozni, egész életében, és azon kívül is nem volt számára kérdés, hogy kizárólag és csak is a Mercedesnél. Uh-huh. Úgyhogy egy igazán elkötelezett Mercedes rajongó az új vezér, aki majd májustól lesz vezér, hogyha jóvá hagyja a közgyűlés, és egyébként régóta lehetett tudni, hogy ő az ember, akire leginkább számítanak. Azért nyilván az egy nagy politikai döntés a cégen belül, hogy milyen irányba viszik tovább a Mercedest, és hát egy olyan figura, aki mondjuk ezzel az egész konnektivitással, internettel, önvezető autóval, mindenféle olyan dologgal, amit mondjuk egy konzervatív 60-as mérnök nem feltétlenül érez magáinak egy ilyen cégen belül, ezzel tud mit kezdeni, és tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ő a neve egyesületcsének, tehát az a vonal, aha, fog folytatódni, úgyhogy a óriási megrázkódtatás az nem fog történni. Itt igazából az volt az érdekes, hogy Cecce hamarabb véget vetett a Mercedes-beli pályafutásának a Mercedes élén, mint ahogyan egyébként a szerződése tartott volna, tehát ő, én el tudom képzelni, hogy
mi volt az ő komment, semmi?
Elfáradt szerintem, mert 60 fölött csinálni ezt a dolgot, úgyhogy 13 éve repkedsz jobbra-balra a világon, azért végigéltél egy pénzügyi válságot, rendbe raktál előtte egy Chryslert, utána a növekedési pályára állítottad a Mercedes-t, megújítottad a márkát, a semmi, tehát hogy mondjam, a semmiből, tehát hogy teljesen új az a Mercedes kép, amit ma látunk a Mercedesről, ahhoz képest, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, még emlékeztek arra az irányvonalra, amikor tényleg ezeket az ultrakonzervatív autókat csinálták, és közben a BMW meg jött az innovatívabb autóival, nem feltétlen technikai értelemben, hanem nincs értelemben, tehát olyan dolgokat csináltak, amikhez képest a konkurencia egy kicsit olyan unalmasnak tűnt. Most innen fordították ezt meg teljesen a fej tetejére, és hát az egy dizájnban azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyarázni, hogy jelen pillanatban a Mercedes a vezető, technológiai értelemben szerintem rettenetesen erősek, de itt nagyon nehéz a három prémium márka körül azt mondani, hogy most az egyik vagy a másik éppen erősebb, mert ebben mindannyian eurómilliárdokat, meg 10 milliárdokat ölnek, tehát erről kevésbé kell szerintem megemlékezni, arról viszont igen, hogy az ütemet azért most jelen pillanatban a Mercedes adja ebben a kategóriában.
Ez az Ole Kalenius honnan jön? Már mindenik területről mondtad, hogy nem mérnök.
Ő legutolsó feladataként a németül jut a szembe, bocsánat, a
mehet.
Dealer, Fairtripsnet, tehát a dealer hálózatot rakta rendbe, ami egy fontos kérdés volt. Egy csomó Mercedes által birtokolt kereskedést adott el, illetve struktúrát.
Ez egy gyári kereskedő, tehát gyáron kívüli magánkereskedői hálózat, hanem a Mercedes tulajdonában lévő.
Így van, ezeket struktúrálta át, amelyek úgy tűntek, hogy nem fognak profitot hozni, azokat eladta, de azzal együtt, hogy ez mindig egy rettenetesen nagy elégedetlenséggel és durva érdekkonfliktusokkal járó dolog, és amennyire ez nem tűnik elsőre látványos, illetve izgalmas kérdésnek egy autógyár életében, ez szubstanciálisan befolyásolja a dílerek hangulatát, illetve azoknak a hangulatát, illetve megélhetését, akik nyilván ebben élnek, és akik végső soron eladják neked az autót. Ezekhez a dolgokhoz nagyon-nagyon kesztyűs kézzel, diplomatikusan és jó ütemérzékkel kell hozzányúlni, mert egy kereskedő autógyártó konfliktus az nem olyan izgalmas történet, még egyszer mondom, mint amennyire elsőre hangzik, de egyébként meg rettenetesen eldönti azt, hogy a végén mennyire tudnak kompetitív módon a piacon erősen nyomni valamit, vagy éppen kapitulálni egy-egy időre. Úgyhogy a legutolsó feladata az ez volt, és hát mondom, előtte az AMG-t is vezette. Sőt, azelőtt a semmiből létrehozott nagy amerikai Mercedes gyárt, a Tuscaloosa-ban lévő Mercedes gyárt is, ha jól emlékszem, talán igazgatta, de legalábbis nagyon magas pozícióban volt. Tehát végig, gyakorlatilag 93 óta végig lépésről lépésre egyel komolyabb feladatot kapott folyamatosan. Egyszer sem volt félreállítva, egyszer sem volt kritika keresztüzében, és azért a német sajtó az ilyen szinten magas beosztásban lévő vezető német cégeknek a menedzserét azért erősen meg szokta tépázni, hogyha valamit úgy csinálnak, ahogy szerintük nem kellene. Tehát ennek azért van hagyománya a német sajtóban. Ez a figura alapvetően egy közkedvelt figurának mondható a cégen belül is. Úgyhogy nem számítok arra, hogy durván változni fog a Mercedes irányvonala, de mindenféleképpen érdekes, hogy egy új generáció, egy olyan változás látható most a Mercedesen belül, ami a következő 10 évre bizonyosan meg fogja határozni az irányvonalat. Úgyhogy ezt mindenféleképpen fontosnak tartottam elmondani, okay, a kedves hallgatóknak is.
Rövid hírek akkor után folytatjuk, mert éppen idő van, és akkor több idő marad a következő témára. Az mi lesz?
Egy érdekes statisztikát fogok mondani, vagy elmesélni arról, hogy a bejegyzett, illetve kapott büntetések és az elkövetett balesetek hogyan vannak arányban egymással bizonyos automárkáknál.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este 7-től meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 Jazzy-re. Különleges koncertek megszakítás nélkül. 2 órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este 7-től itt a 90.9 Jazzy-n. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Reklám.
A legenda életre kell. Szeptember 29-én megérkezik Magyarországra is a Pápanő. Pápanő, a musical. Ne feledje, szeptember 29, József Attila Színház.
A Klasszik Rádió bemutatja Cine Music Junior. A koncert, ahol a Cine Music műsorának gyermekbarát slágereit hallgathatják meg a családok. November 24-én 11 órától a MIPA hangversenytermében a filmtörténet népszerű alkotásainak zenéit a gyermekek is élvezhetik. Jegyek már kaphatók a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Bár már több éve folyik a büntetőeljárás az Alstom korrupció gyanús ügyleteivel összefüggésben, a hatóságok még mindig nem hallgatták ki Megyesi Péter volt kormányfőt, írja a Magyar Idők. Így továbbra sem tudni, hogy miként került a volt miniszterelnök feleségének bankszámlájára, egyébek mellett születésnapi ajándék címén, a francia cégóriástól származó több mint 100 millió forintnyi euró. Imár 8. alkalommal szervez lakásmenetet a Város Mindenkié csoport, írja a Népszava. Szombaton 14 órától várják a résztvevőket a Liszt Ferenc téren, ahonnan majd a Szabadság térre vonulnak. Az esemény Facebook oldalán kiemelik, hogy évente több ezer kilakoltatás történik. Idős, beteg emberek és kisgyermekes családok kerülnek az utcára. Kitértek arra is, ősszel újra beadják azt a törvénymódosító javaslatot, ami megakadályozná, hogy gyermekes családokat elhelyezés nélkül az utcára lehessen tenni. Felszámolja a vasúti területeken létrejött illegális hulladéklerakókat a MÁV. A vasúttársaság 300 millió forintot különített el a munkára. A több 10 000 köbméterre tehető hulladékmennyiség jellemzően lakossági, kommunális hulladékból, használt műszaki cikkekből, építési törmelékekből és zöld hulladékból tevődik össze. A jelenlegi jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosa felelős a területén található hulladékért. A vasúti területeken és a nyílt pálya közelében található illegális szemétlerakók azonban nem a MÁV tevékenységéből származnak. Kiberbűnözéssel foglalkozó bírói hálózat alakult az országos bírói hivatalban. A leggyakoribb eset, ami ráadásul bárkivel előfordulhat, az a becsületsértés, rágalmazás, mondta a köztévében Somogyi Zoltán, az OBH szakmai vezetője. Mint kiemelte, a bírók is egyre gyakrabban találkoznak olyan jellegű bűncselekményekkel, amelyek az internethez, számítástechnikához kapcsolódnak. Nagyszabású hadgyakorlat zajlik Kárpátalján. A Kozák Szabadság 2018 fedőnéven zajló manőverek célja a csapatirányítási képességek fejlesztése, védelmi és stabilizációs tervezési, valamint ellentámadással kapcsolatos feladatok megoldása során. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csupán északkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, csapadék azonban nem várható. Délután 18 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! Sárgán villognak a jelzőlámpák a Róbert Károly körúton a Lehel utcánál. Baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hűsök tere előtt. Tart a helyszínelés a Jászberényi úton kifelé a Kossuth nyomdánál. Mindkét irányban torlódásra kell készülni. Továbbra is baleset okoz fennakadást a Váci úton befelé a Szekszárdi utcánál. Telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól a 10-es főút bevezetőjén a városhatár közelében, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásában a Budaörsi úton befelé, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, a 6-os főút bevezetőjén és a 2. Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében. Mától egyirányosítják a 13. kerületben a Szent László utat a Madridi utcától a Kámfor utcáig, valamint a Kámfor utcát a Béke utcától a Göncöl utcáig gázvezetéképítés miatt. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelve közlekedik. Kimarad a Gyöngyösi utca, a Kámfor utca, az Angyalföldi vasútállomás és a Rejter Ferenc utca megálló. Repkényi Dóra, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Üres a fej, naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső, köhög a koszos utca mély, erre járok gyakran én, koros a földön, lassacskán szétjön, fekete lyukon, húz a vonat a föld alatt, metró
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Jancsó Miklós az egyik születésnaposunk, 1921-ben született ezen a napon, szeptember 27-én. Óriásit mondott. Szerintem országimást nem lehet teremteni, azt az ország hordja önmagában. Igen. Ezeket a célzott kampányokat, ezt nem lehet megcsinálni, meg főleg, hogyha esetleg ellentmondás is van, egy csili-vili kampány és az adott helyzet
van között. Olyan. CNN-en lehet látni bőven, sajnos.
Tehát ez van. Az országnak van egy imázsa.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
Egy szegény hallgató kiborult az előző zenén, és már valószínűleg legalább 8 éve büntetjük vele, mert írta, hogy a kafén is ment, és már ott sem volt a kedvence, és akkor nagyon finoman átfogalmaztam
az ő levelet. Charlie?
Igen.
Ne viccelj!
De tényleg.
Jaj, ugyan már.
Szerintem nem erre gondolt, hanem az előzőre.
Az a metróhúzat.
Még igen. Ja, a metróhúzat, tényleg, így van. Tényleg.
Az a mostani tényleg. Volt, a magas egy undergroundos.
Bocsánat, erre
borult ki?
Ja. Eléggé kiborult.
Hát, igen, azért kellett egy kicsit
átfogalmazta a kollégé szépen. Rádiókompatibilisan.
Így van. Itt van velünk Várkonyi Gábor, és hozza a friss híreket. Most éppen baleseti statisztikák jönnek, és márkák, vagy okok? Vagy
büntetési minket? És baleseti büntetési statisztikák, és baleseti. Szerintem zseniális, mert végre alá van támasztva az, amit én
amit
is
te gondoltál.
Meg minden rendes
ezeket
autós.
Ezeket a statisztikákat szeretjük.
Így van, mindig azokat
direkt
hozom.
Keresünk egyet, ami...
Igen. Figyelj, tudjátok, mennyit kapartam, hogy találjak
gondolom,
egyet?
Gondolom.
Nem semmi.
Na jó, mondjad, mi a helyet? Kik csinálták? Mi derült ki?
A check24.de, ami egy olyan portál, ahol Németországban össze tudod hasonlítani egymással a különböző szolgáltatók árait, és akkor ott tudsz biztosítást kötni, meg mindenféle maraságot, meg energiát vásárolni, ugye a közműveket, meg mi.
Ja.
Tehát az a lényeg, hogy oda kell menned, és akkor igen, pontosan, de a legnagyobb, tehát így messze-messze a legnagyobb, és csináltak egy olyan statisztikát, hogy összevetették az egyes automárkák tulajdonosainak a büntetési gyakoriságait gyorshajtásért, és az általuk okozott balesetek számát statisztikailag. Tehát, hogy mit tudom én, X automárkának a X százaléknyi vezetőjét büntetik meg, és ehhez képest Y százaléknyi balesetet okoznak.
Aha, értem.
És tátongó szakadék, kráternyi szakadék van, na jó, nem, de azért érezhető szakadék van a között, hogy kit hányszor büntetnek meg, és egyébként effektíve mennyi balesetet okoz. A nem meglepő módon a leggyakrabban megbüntetett automárka, vagy automárka tulajdonos az a Porsche. Tehát az összes Porsche tulajdonos 10%-ának van pontja a német közlekedési statisztikában. Ugye ugyanolyan pontokat kapsz igen. ott is, mint ahogy nálunk is, csak ott azért sokkal lazábban áll a rendőr zsebében a pont.
Tehát... Nehéz elképzelni, valaki ugye azért vásárol egy ilyen autót, hogy szépen a járatorra fögve az 50 kilométerbe tartva úri módon közlekedjen a.
Így van, tehát minden tizedik Porsche tulajdonosnak, egyébként mindig meglepően kevés szerintem, de minden tizedik Porsche tulajdonosnak van pontja, illetve büntették meg az elmúlt egy évben.
Ez német egyébként?
Német.
De hát azért is érdekes, hogy német, ugye, mert ott a gyorshajtás az egy teljesen más kategória az autópályákon. Tehát...
Hát az autópályákon, de hát a városban attól még... A
városban... Szóval milyen típusú itt gyorshajtási bírságok vannak, igen. vagy inkább KRESZ figyelembevételének hiánya, vagy más?
Pont. Tehát, aha. hogy azt szerintem mindenre
kiterjed. Pontot érő igen. bármilyen büntetés.
Igen, aha. igen. Ponttal dotált büntetés, mert nyilván benne van a telefonálástól kezdve mindenféle aha. dolog.
Igen.
De hát általánosabb akkor is kijelenthető, hogy a Porsche vezetői igen. a legszabálytalanabbak, hogyha kisebb szabálytalanságokról beszélünk. Mert ugye itt a nagy szabálytalanság az jogsi elvétellel jár értelemszerűen, és az meg nincs ebbe bennem. Viszont... hogy a statisztika másik felét is megvilágítsam számotokra, és itt jön a doppergés, és a hát szerintem zseniális, tehát a legkevesebb balesetet a Porsche tulajdonosok okozzák. Ennyi.
Tényleg? Tehát a legtöbb szabálytalanságot, viszont a legkevesebb baleset.
A legkevesebb konkrét baleset. Olyan. Magyarul a leggyorsabban a Porsche-sok közlekednek, viszont a legkevesebb balesetet, tehát a legbiztonságosabb autóvezetést mégiscsak ők tudhatják.
Ez azért van, mert a Porsche úgy van kitalálva formailag, hogy hiába ütsz el valakit, ott szépen rádől a motorház tetőre, semmi baja nem lesz. Ezzel szemben, hogyha egy ilyen hammerrel mész neki valakinek, akkor őt viszont legyalulod.
De itt azért nem a gyalogos gázolásokról beszélünk, jó, hanem na, balesetekről. Okay,
szóval
viszont,
hogy
ez nem egy véletlen, azt azzal tudom alátámasztani számotokra, hogy a második legtöbbet szabálytalankodó automárka tulajdonosok, azok a Jaguar tulajdonosok, akik 8,9%-ával a teljes tulajdonosi körnek részt vesznek a pontgyűjtésben, és... ki a második legbiztonságosabb?
A Jaguar.
Fú. Na tessék.
Ez kezd uncsi lenne ez a lista. A legszabálytalankodóbbak a legbiztonságosabbak.
Szerintem egészen zseniális. Egyébként a Porsche tulajdonosok 2,7%-a okoz balesetet. Szemben a 10%-ával, akit megbüntetnek. Aha. És a Jaguar tulajdonosok 3,1%-a okoz balesetet. Szemben a 8,9%-el, akit megbüntetnek. És... nagyon na, érdekes.
Most jön.
A Volvo a harmadik legszabálytalankodóbb 7,9%-kal, ellenben a volvósok okozzák a legtöbb balesetet.
Jó, de ez pszichológia, mert ők tudják, hogy ők nagyon biztonságban vannak, míg ugye a Jaguarra és a Porsche-ra nagyon vigyáznak a tulajok, mert drága autó nagyon. Tehát,
hát azért a Volvo sem olcsó.
Hát azért kategória különbség van, nem?
Nyilván igen. Egy
kis karcolás valamelyik Porsche-n azért majd lehet, hogy annyiba kerül, mint egy használt Volvo, nem?
Nem.
Hát az jó, én is egy picit, túlzok direkt.
Az egyikre is,
egy pöti túlzás. Igen. Negyedik a BMW, és a BMW az egészen közel van egyébként a Volvohoz. 7,6%-át büntetik meg a BMW-seknek, viszont olyan középmezőnyben tanyázik nagyjából baleseti okozás szempontjából. Egyébként nem tudom, hogy súlyozták-e, mert az mondjuk egy erős torzító hatás lehet. Hogyha súlyozták, de súlyozták, mert a százalékban néznék, hülye vagyok, már bocsánat, de hogy igen, ezt rögtön megválaszoltam saját magamnak ezt a kérdést. Ami viszont érdekes, hogy a legkevésbé büntetett autóvásárlók, vagy autótulajdonosok a Toyota, Fiat, Renault, Chevrolet, Daihatsu és Nissan. Ezek ilyen 5% környékén vannak, tehát a fele annak, amit a Porsche-sok csinálnak, viszont a leggyakoribbak akkor ugye a Volvo, még egyszer, a Lancia, nem is értem, tehát, hogy lehet, hogy felfoghatatlan. 6,6, illetve 6,5% és 6,5% még továbbá a Subaru, azt már nagyjából azért össze tudom rakni magamban, hogy miért, és hát a legrosszabbul vezetők táborát akkor a negyedik helyezettől lefelé mondom, Dacia, Honda, Toyota, akik a legszabálykövetőbbek,
igen,
egyébként,
igen.
Lexus, Mitsubishi, Seat, Hyundai. Tehát olyan márkák, hogy ezekre így magamtól nem feltétlenül gondolnék, de érdekes módon ez azért ugye befolyásolja nyilvánvalóan a biztosítási
jó lett volna még azt is, hogyha tudjuk, hogy milyen évjáratú autókat használnak, bár egy kicsit más német statisztika, de akkor is, tehát hogy mennyire használt, mennyire régi autókat használnak, mert jó lenne tudni, hogy új vagy régi lancsák ezek, stb. Hát tehát akkor valamiféle demográfia is, ilyen szociális helyzet is kirajzolódott volna.
Hát abból
volna.
Azért nehéz levonni pusztán az autók életkorából a demográfiai komponenseket.
Szociológiai komponenseket le lehet volna, nem a új autóval közlekedik, használt autóval, milyen az életkor, stb.
Fölrobbant az SMS fal közben,
hát
tehát ezt sejtettük. Az USA-ban a hibrid autósok többet szabálytalankodnak, pszichológia mögötte, hogy ők már tettek a társadalomért.
Igen.
Hogy? Ezért nekik több jár, megtehetnek
dolgokat. Az más egyébként, a hibriddel ütszel egy biciklist.
Az teljesen más. Tegnap olvastam egy hírt, hogy egy rendőrnek nem akart megállni egy Priusos Amerikában.
Igen.
Azzal az indokkal, hogy hát ez egy Prius.
Hát ez
egy
Prius, igen. Hát,
hogy? Nagyon vicces. Jó, jönnek ezek a sztereotípiák, hogy melyik márka melyik irányjelzőjét nem használják.
Ezeket. Igen, az, igen. Ami kiderült, hogy ez így van.
Meg van egy Porsche-s ismerősöm, a legbeképzeltebb bunkó a világon, ahol tud gyorsul, a Jaguáros is, az is egy nagyképű senki házi.
Ezt is.
Van ebben
az,
négy
az nem gyorsul, csak egyszerűen nem tud vezetni.
Ez nem egy ilyen kis szociális irítségről szóló esemes?
De lehet. Nem is tudom, nem is érdekli. Van egy Volvos is, az a világ... hát hogy mondjam, tehát ilyen széklet csócsálója. Nem szabálytalan, de szerintem olyan lassan megy, hogy biztos okozott már balesetet, csak nem vette észre. Hát elég zűrös baráti körre rendelkezik a...
Pont akartam mondani, hogy Magyarországon lehetetlen ugyanezt a statisztikát elkészíteni.
A kalapban vezetők hol vannak a listán? Ó, hát azért az már
a kalapos út.
Az már egy megszűnő.
Elküldöm nektek ezt a listát, ugyanis ezt kérik rajtunk számon.
Jó, ki fogjuk tenni a Facebook oldalunkra.
Igen, meg fogjuk osztani a közzel, és akkor lehet szétkommentelni, hogy ki mit gondol.
Az első az, hogy fake news, az biztos, úgyhogy, mármint, hogy fake news.
Fake news,
ugye?
Fake news. De jó, igen, meg váltó news, meg minden.
Minden van.
Hát, oké, köszönjük Gábor ezt a sok news-t, további jókat neked,
szép napot.
A féket is, így is van. Sziasztok. Gábor állandó szakértőnk volt itt.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
Once I had love, and it was a guess. do we do, but it'll do, soon turned out, had a heart of glass. Do we do, seem like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I had love, and once he found, but didn't bip, but didn't need a, soon turned out, I was losing my mind. Do-we-do, seem like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. Bum-bum-bum-ba-dum-bum-ba. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Once I loved and I was a guest, soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-dum-ba-ba.
Lost inside, adorable.
Nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztak!
Na, milyen ideig vannak?
Egy kis hella.
Így van, végre ugye valami az autóipar táján, ami pozitív hír, egy kicsit felvillanyozhatja a befektetőket. Gondolok itt elsősorban ugye a tegnap előtti BMW profit warning utáni hangulatra. Tehát tényleg mostanában ugye ezek elég sokat estek is, ezek az autógyártók, illetve autó alkatrész beszállítók. Hát nem így a Hella, aki ma kihozta, ugye egy MDAX tag, aki ma hozta ki a legutolsó éves negyedéves eredményét, ami augusztus végével zárult, és hát ebben ez az alkatrész beszállító, aki egyébként ugye elsősorban világítástechnikai és elektronikai alkatrészeket gyárt az autóipar számára, egy erősebb negyedévet produkált, mint amit várt a piac tőle. Összességében 10%-kal 1,8 milliárd euróra nőtt az árbevétele, az operatív eredménye, az EBITDA 12,5%-kal 139 millió euróra, és még a tisztított eredménye is 140 millió euró lett, ami 12%-os növekedés, miközben az operatív marzsa az előző negyedévhez képest a 7,7-ről 7,8%-ra nőtt, csak úgy összehasonlításképpen az elemzők 1,72 milliárdos eredményre számítottak, ugye, bocsánat, árbevételre, ugye 1,8 lett, és 133 milliós EBIT-re, ugye, ami ebben az esetben 139 volt, tehát minden szempontból, hogy ez megverte, sőt, ugye a CEO-juk, Rolf Breitenbacher nyilatkozott a kilátásokat illetően is, hogy azt fogalmazta meg, hogy annak ellenére, hogy a piaci bizonytalanságokkal kell szemben nézniük, nagyon jó úton haladnak ahhoz, hogy az éves céljaikat el tudják érni. Ugye az éves cél az az volt, hogy a deviza és portfólió tisztításon kívül, leszámítva, egy 5-10% közötti EBIT növekedést tudjanak az idén elérni, és az EBIT marzsuk pedig 8,1%-os legyen, tehát az azt jelenti, hogy akkor még ugye növekedni is kell a mostani 7,8-ról, és hát ez tényleg főleg itt szeptemberben, amikor hát megint csak ugye visszautalnék a két nappal ezelőtti BMW-re, ahol ugye augusztusban ők még megerősítették az éves várakozásukat, aztán szeptemberre ezt már le kellett csökkenteni, amiatt, hogy hogy a kereskedelmi háború miatt, kettő az új emissziós kibocsátási szabályok miatt. Ugye szeptemberben valószínűleg kevesebb autókat tudnak értékesíteni, illetve a fokozódó verseny miatt ugye csökkenteni kellett az éves előrejelzést, hát ők tudták tartani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az árfolyamra is jótékony hatással lesz, annak ellenére, hogy már azért közel nem az éves mélyponton van a részvényár, például tegnap is nőtt egy 3%-ot, ugye az éves range az 47 és 58 euró között mozgott, hát most 52-25 volt a tegnapi záróár, de hát tényleg ő egy ilyen kivételes fecske az autóipar szereplők között. Nem úgy, mint a Ford, aki egy ilyen rövid cikkbe számolt, vagy egy rövid bejelentésbe számolt be arról, hogy hogyan hatott rá eddig az amerikai kereskedelmi háború. Ugye aki azt, tehát a Ford ugye azt fogalmazta meg, a Bloomberg TV-ben egyébként, hogy eddig 1 milliárd dollár nyerességük esett el azáltal, hogy az acél és alumíniumipari vámokat vetette ki az amerikai importra. Hát mondjuk itt a papírnál mondjuk nagy árhatás már, mint a Fordnál, gondolom ez azért nem lesz. Most már itt eleve 9,27-en zárt tegnap a papír, miközben az éves mélypontja volt 9,22, tehát már így is ugye teljesen szét van verve. Egyébként az éves tető 13,48 volt.
Igen, tehát, botrányos nyara volt a papírnak.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy mondjam, tehát most látszanak igazolódni azok, hogy ez ugye néha visszanyalavám, tehát hogy ugye a saját országon belüli cégeknek is ugye ez negatív tud lenni, és hát itt az első konkrét példa erre.
Igen.
Tehát ez volt ugye az autóipar, és akkor hát egy picit a szebb téma, vagy hát pozitívabb téma a klímaváltozással kapcsolatosan, ugye itt az RVE kapcsán jelent meg ma egy hír, hogy 2015-ben már ugye eldöntötték, hogy mármint hogy Németországban, hogy a klímaváltozás megakadályozásának elősegítésére összességében 8 közepes barnaszén erőművet állítanak le, ebből 5 illette az RVE-t, és hát ebből most 2-t lekapcsol jövő hét hétfőjén. Az egyik az 1970-71-ben, tehát hogy ezek azért ilyen régebbi, értelemszerűen régebbi üzembehelyezésű erőművek, körülbelül ilyen 300 megawatt teljesítményűek, ezek a közepes nagyságrendűek, a legnagyobbak vannak egyébként csak úgy összehasonlításképpen, ugye 1100 megawattnyi kapacitásúak is. Ezeket ezt a két erőművet egyelőre nem véglegesen kapcsolják ki, hanem úgynevezett ilyen készenléti állapotba helyezik arra az esetre, hogyha Németországon belül áramellátási probléma lenne, akkor ezeket kötelességük van rá, hogy 10 napon belül vissza tudják kapcsolni. Tehát ez határozottan ugye nem az ökoáram, tehát a nap és a szénenergiának az ingadozásai hivatott kiegyenlíteni, hanem ha tendenciózusan ugye kevesebb áramot tudna Németország előállítani, mint amire szüksége van. Persze ezek az erőműveknek ezért, tehát ezért egy pénzt is kapnak, amit ugye erősen vitatnak is például a zöldek, hogy erre a készenléti állapotra egyáltalán szükség lenne, hiszen mint a német kormány jelezte, korábban még olyanra soha nem volt példa, mert az elsőt azt már lekapcsolták korábban, tehát a kettő ilyen erőművet már tavaly kikapcsoltak az RVN-nél, hogy olyanra még nem volt példa, hogy ezeket vissza kelljen állítani, tehát hogy valóban üzembe is helyezzék ezen a 10 napos intervallumon belül, viszont évente 234 millió eurós készeléti díjat fizetnek a cégnek erre, ugye, tehát nyilván költsége van az RVN-nek vele, bevételnek, ugye nincs, mert csak készelétben van, viszont erre mondták a zöldek azt, hogy hát ez egy teljesen fölösleges történet. Hát erről még ott ugye megy a vita, viszont ugye ami tény, hogy 2020-ig Németországban 12, ugye ezt határozták el, 12,5 millió tonnányi CO2-t akarnak megtakarítani, vagy hát ennek a kibocsátását ugye ennyivel csökkenteni, és hát a jelenleg a német gazdasági minisztérium számításokat végez, hogy ez ezzel a lépésekkel elérhető-e, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem, akkor kiegészítő lépéseket kell megtenniük az energiaszolgáltatóknak a károsanyag kibocsátás csökkentésére. Hát azt gondolom, hogy árfolyam hatása ugye nincs ennek a hírnek, főleg úgy, hogy ez egy előre tervezett lépés, viszont azért ez tehát a lelket melenget, hogy azért látszik, hogy valahol azért a klímaváltozás megakadályozását is azért komolyan veszik, és azért tesznek lépéseket ez ellen.
Világos, igen, ez igazán jó hír. Köszönöm szépen, Tibor, a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést mára.
Köszönöm szépen.
Szia. Sziasztok. Barát Tiborral az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Azt tételked a házitról, hogy Bulvár Bandi megmagyarázta valamit, 3-9-kor autózásban lassan ácsi magasságokba emelkedik.
Hát teljesen igazabban.
Ezért szerintem azt nehéz elérni, de...
Nem, teljesen igazabban.
Rajta vagyunk.
Neki mindig igazabban.
Szóler Andi jön a friss hírekkel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.
Egy kis gasztróval Katona Csaba földobta a 100 éves Gellért szálló kapcsán a pittsburghi borjúbordát.
Feldobta a pittsburghi borjúbordát,
mi meg alálunk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.